Jó estét kívánok! Kora este elrendelték Győrújfalu kitelepítését a Mosoni Duna áradása miatt. Erről Orbán Viktor tájékoztatta az MT-t nem sokkal 7 óra után. A kormányfő hangsúlyozta, biztonsági intézkedésről van szó. Úgy fogalmazott, a gát egyelőre stabil, de a víznyomása olyan nagy, hogy biztonsági okokból úgy döntöttünk, elrendeljük Győrújfalu kiürítését. A nyilatkozat idején már Esztergomban tartózkodó miniszterelnök kifejtette, a Győrújfalunál megépített új gátszakasz és a régi találkozásánál lehet probléma. A Győr-Moson-Sopron megyei védelmi bizottság javaslatára a belügyminiszter a kormányfő jóváhagyásával azért rendelte el a kiürítést még nappali világosságnál, hogyha a vízit esetleg kitörne, ne éjszaka kelljen intézkedni. A veszély nagyságát megbecsülni nem lehet, de első az ember életmentése, szögezte le Orbán Viktor. A település lakóit buszokkal Győrújbarátba szállították. Most pedig kapcsoljuk Wild Petrát Győrújfaluban. Szerbusz, maradt még valaki a településen?
Szervusz, jó estét kívánok! Információim szerint itt a településen már csak azok vannak, illetve azokat vették névjegyzékbe, akik jelenleg is a védművön dolgoznak, tehát akinek kellett, elhagyta már a települést. Egyetlen egy busz van már csak, néhányan tartózkodnak rajta, arról viszont nem kaptam információt, hogy ez a busz mikor fog elindulni, de várhatóan néhány percen belül ez is megtörténik.
Az otthon maradottak házaira, értékeire vigyáznak-e?
Vigyáznak, a járőrök folyamatosan járják az utcákat, és továbbra is egyébként hangos bemondón is bemondják, hogy mindenki hagyja el a települést, de még egyszer mondom, az én információim szerint, akinek kellett, elhagyta már az otthonát.
Wild Petra Győrújfaluból egyelőre köszönjük. Bakondi György rendkívüli sajtótájékoztatón azt mondta, a településen az utcafelelősök értesítették az embereket, és a Győrújbaráti ifjúsági táborban szállásolják el azokat, akiknek nincs hova menniük.
Hogy a biztonság azt igényli, hogy ne esetleg éjjel 2 órakor kerüljön sor hasonló kitelepítésre, hanem még világos besz végrehajtsuk. Ezért úgy döntött a kormány, hogy a kitelepítést végrehajtjuk. Miniszterelnök úr ezt bejelentett az MT-nek, én is nyilatkoztam, és ezért álltam most az önök rendelkezésére.
Főigazgató úr, mekkora esély van arra, hogy bármiféle gátszakadás, vagy bármiféle probléma előfordul?
Jelentős.
Ez mit jelent?
Hát a polgármester úr azt mondta, hogy olyan 50-50%-os esély van, ez közel van a valósághoz.
Miért volt szükség az intézkedésre? Nem tartanak-e attól, hogy ez most pánikot kelt a lakosság körében?
Nem tartunk ettől. Napok óta erről kaptak tájékoztatást, ők is tudják, ott védekeznek a gáton.
Stefán Zoltán kollégám már Győrújbarátban van. Szerbusz, odaértek már Győrújfaluból az emberek?
Szervusz, jó estét kívánok! Éppen ezekben a pillanatokban érkeztek meg a buszok ide Győrújbarátra, amelyek a kitelepített embereket hozták. Az előzetes hírekkel ellentétben nem az úttörő táborba, hanem például ide a sportcsarnokba hozzák majd őket. Juhászné Árpás Irma polgármester asszony van itt velem, 232 emberfélel, de 1400-at hoznak.
Igen, a befogadásunk 1424 főre készült, és jelen pillanatban itt a sportcsarnokban 232 embert tudunk elhelyezni, de természetesen a többi intézményünkben is készen állunk a bajba jutottak befogadására.
Hogyan tudtak felkészülni arra, hogy gyerekek, idősebbek, fiatalok is érkeznek?
Három nappal ezelőtt kaptam a parancsot, hogy be kell fogadni, amennyiben katasztrófa helyzet alakul ki. Mi ezt elkészítettük, és ebben a helyiségben, ahol jelen pillanatban vagyunk, ide a kisgyerekes anyukákat várjuk a gyerekekkel együtt, és a nagy teremben pedig a felnőtteket, és ezen felül még van nekünk csobolyóházunk, civilházunk, BM üdülőnk, mindenhol tudjuk fogadni a rászorultakat.
Tudnak-e arról, hogy érkeznek mondjuk krónikus betegek, vagy éppen állapotos asszonyok?
Nem tudunk arról, hogy milyen az összetétel, nincs információnk, viszont külön orvosi szobával rendelkezünk, és itt Győrújbaráton az önkormányzatnak vannak nővérdolgozói is, úgyhogy ők állnak a rendelkezésre és segítenek, és most már a Cardirexből is megérkezett 2 orvos, aki szintén a segítségünkre lesz. Ezen felül a győrújbaráti házi orvosok egyenként csatlakoztak mellénk, úgyhogy bármely pillanatban itt tudnak lenni, ha szükség van rájuk.
Hogyan fogott össze a település, ki mit tudott hozzátenni abba, hogy a bajba jutottakat most elszállásolják, és egyáltalán meddig tudják tartani?
Addig tartjuk, ameddig szükséges, hiszen ez emberi kötelességünk. A Győrújbarátiak egyenként csatlakoztak hozzá, vezetjük a névsort, a listát, hogy ki az, aki segítséggel, kétkezi munkával, ki az, aki különböző adományokkal tud hozzájárulni a bajba jutott emberek segítségére.
Itt Győrúj baráton egyébként a bajba jutottakat csokoládéval, ásványvízzel és természetesen főtétellel is várják majd. A szó a stúdiójé.
Stefán Zoltán, egyelőre köszönjük. Hamarosan folytatjuk a híradót, de most kapcsoljuk az este stúdióját, Gulyás Istvánt és vendégét.
Köszönjük, Miklós, rendkívüli este a rendkívüli híradóban, az este vendége pedig Garam Völgyi László, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Rendkívüli helyzetben rendkívüli dolgok történnek, ugye kiürítették Győrújfalut. Mi innentől kezdve a rendőrség feladata ebben a helyzetben?
Ezekben a percekben hagyja el az utolsó autóbusz a települést, és akkor átveszi a rendőrség az őrzését.
Ki veszi át? A TEK, a rendőrség, a megyei rendőrség, az országos főkapitányság?
Hát ugye a rendőrség az nem a TEK-hez tartozik, hanem a rendőrség, ezt elsősorban a megyei rendőrfőkapitányság közrendvédelmi, közlekedés, rendészet és bűnügyi állománya végzi. Egyébként ez a rendőrségi törvény és más jogszabályok alapján így történik, de itt is meg kell köszönni az állampolgároknak az együttműködését. Nagyon fegyelmezetten hajtották ezt létre. Semmilyen atrocitásról vagy problémára nem tudok beszámolni. Ugye a rendőrség feladata nem itt kezdődik a település őrzésének az átvételével, hanem már korábban, amikor az állampolgárok, a lakosok értesültek arról, hogy kitelepítésre sor kerül. Ezeket a döntéseket nyilvánvalóan nem a rendőrség, hallottuk, hogy ez kormányzati döntés hozza meg, mi végrehajtjuk a feladatokat, de amikor már ugye a katasztrófa elhárítási munkatársakkal végigjárták az utcákat, már a rendőrség biztosította őket, regisztrálni kell mindenkit, tehát azt, hogy hogy hagyták el a települést, hová érkeznek, tehát mindenkiről tudunk mindent, amikor szükséges, természetesen nem tűnhet el senki, és a hozzátartozók ez alapján tudnak tőlünk felvilágosítást kapni, hogy kit hol találnak.
Ön mondta, hogy nem történt semmiféle atrocitás. Mi van akkor, ha valaki nem akar elmenni? Kényszeríthetik, hogy elmenjen, vagy pedig saját felelősségére maradhat?
Én a rendőrség újkori történetében megéltem egy pár ilyen vészhelyzetet, vagy veszélyhelyzetet, nem emlékszem arra, hogy bárkit is kényszeríteni kellett volna. A rendőrségi törvénynek van egy ilyen passzusa, egész konkrétan a 37. paragrafus elpontja, felhatalmazza a rendőrséget arra, hogy kötelezheti az adott terület, amely egyébként veszélyhelyzetnek nyilvánított, elhagyására az állampolgárt, de erre nem került soha, meg szerintem most sem.
Ilyenkor keményebbek a büntetések is, hogyha bárkit bűncselekményen érnek, ugye?
Hát természetesen ugye itt a BTK eleve a közveszéllyel kapcsolatos jogszabályt minősítetnek, jogszabályokat minősítetnek, jelzi, és ezen belül is a cselekményeket, a vagyon elleni cselekményeket, személy elleni cselekményeket, vagy akár a rémisz hírterjesztésnek a minősített esetét is súlyosabban bünteti. Tehát adott esetben mondok egy egyszerű példát, egy szabálysértési értékre elkövetett lopás egy ilyen veszélyhelyzetben, tehát Győrújfalun, ez egy 3 évig terjedő szabadságvesztés.
A szabálysértési érték az 50 ezer forint, ugye?
Most 50 ezer forint, így van. De adott, mondtok egy másik példát, hogyha aki a közveszély elhárítását ugye akadályozza, vagy a kárenyhítésben ugye akadályokat gördít, az 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.
Hogyan ellenőrzik? Tehát a falu szélén biztosító pontokat állítanak föl, ahol nem mehet, tehát akárki csak aki igazolni tudja magát, azzal, hogy ott regisztrálva van, vagy pedig folyamatosan, vagy ezzel párhuzamosan folyamatosan járőröznek, és mindenkit igazoltatnak, akit találnak a faluban.
Hát ugye ebben az esetben erről nem beszéltünk, mert ezt a települést ugye gyakorlatilag ki kellett üríteni. Amit az előbb mondtam, hogy ugye a közrendvédelmi, közlekedés, rendészet és bűnügyi munkatársak dolgoznak a helyszínen, tehát egy összetett rendőrségi feladatról van szó. Ezt az adott helyzetnek megfelelően kell kezelni. Hogyha a védekezésnek az irányítója úgy dönt, hogy ott teljesen hermetikusan zárni kell, nem életszerű egyébként, hogy addig visszamehetnek, míg erre a szakemberek nem adnak engedélyt, akkor természetesen ezt megtesszük. De jelen pillanatban, ezekben a percekben már nem tartózkodik ott senki, nem követhetnek el a területen jogsértést. Tehát a rendőrségnek a felelőssége elég nagy, és hát mi szeretnénk ezt garantálni. Nyugodtak lehetnek az állampolgárok, akik azért elég nagy lelki terhet cipelnek magukkal, hogy ha átmenetileg is, de el kell hagyni az otthonukat, hogy oda biztonságosan visszatérhetnek, mert a rendőrségen ez nem fog múlni.
Hányan biztosítják a falut?
Hát ezt a megyei rendőrfőkapitányság biztosítja, készítő rendőrség személyi állományjal kiegészítve. Egyébként a gátakon 1571-en voltunk a 8 órás állás szerint. Tehát gyakorlatilag több száz rendőről van szó, aki nem gátépítési munkát végez, hanem biztosítási feladatokat. És ugye, ahogy korábban is jeleztem más híradásokban, hogy jelentős tartalékok állnak rendelkezésre, elsősorban a készítő rendőrségnek.
Elterjedtek a hírek, hogy Budapesten megkerestek embereket, olyan csalók, akik föl akarták mérni a vagyontárgyaikat esetleges kitelepítés érdekében. Erre egy külön nyomozócsoportot is létrehoztak. Mi a helyzet ebben az ügyben?
Ez így van, tehát a budapesti rendőrfőkapitányság létrehozott egy külön nyomozócsoportot, konkrét bűncselekményről, tehát ezt az információt a rendőrség is megkapta, hogy álkatasztrofa védők ugye próbálnak bűncselekményeket elkövetni, de konkrét bűncselekményről nem érkezett hír, sőt hozzáteszem, hogy az ország területén sem történt rendkívüli esemény, vagy Budapesten kívül máshonnan sem érkezett olyan jelzés, hogy álkatasztrófa védők, vagy bárki ezzel a helyzettel visszaélve akart kicsalni, vagy becsapni embereket. De ettől függetlenül, mondom még egyszer, tehát a budapesti rendőrfőkapitányság szükséges intézkedéseket ezzel kapcsolatban megtette.
Utolsó téma, ugye a tavaszi hóviharok idején a leszakadt vezetékeket azonnal ellopták, földarabolták és elvitték. Ezekben az ügyekben történt-e valami előrelépés, megvannak-e a tettesek?
Hát ezekben az ügyekben mindegyikben megvannak a tettesek, és ugye akkor is elmondtok én magam is, hogy mindenki dolva intek, hogy egyébként csak kövessen a bűncselekményt, ha ez közveszély helyszínén teszi, ugye akkor mondtam, hogy egy minősített büntetéssel számolhat. Ad abszurdum, de ez tényleg csak egy jogászkodás, hogy akár 10 évet is lehet kapni, értékhatártól függően mondjuk egy vagyon ellen bűncselekménynél.
Karamvégy Völgyi úr, köszönjük, hogy eljött. A szó a híradóé.
Köszönöm, és még kapcsoljuk később az estét. A Győr-Moson-Sopron megyei Védelmi Bizottság javaslatára a belügyminiszter a kormányfő jóváhagyásával rendelte el a kiürítést még nappali világosságnál, azért, hogyha a víz esetleg kitörne, ne éjszaka kelljen intézkedni. A döntés után Győr-Újfalu polgármestere Nagy Imre Attila azt mondta, a lakosság felkészülten várta a kitelepítést.
Folyamatosan kommunikáltunk a lakossággal múlt hét csütörtök óta, mindenki számára ismert volt a kialakult helyzet. Én úgy gondolom, hogy a lakosság körében ez az intézkedés minden bizonnyal nem fog pánikot okozni. Ott voltunk a töltésen, dolgoztunk a töltésen, hiszünk a töltésbe, hiszünk a munkánkban.
Nem volt pánik hangulat, felkészültek a kitelepítésre, ezt mondta tudósítónknak még Győr-Újfaluban egy helyi lakos. Ódor Lajosné arról is beszélt, hogy a kitelepítés előtt egész nap a futballpályán töltötte a zsákokat homokkal.
Édesanyámhoz utazok Kunszigetre.
Mit tud önöknek, mit mondtak? Ön is kint dolgozott egész nap a töltésen. Hogyan látta? Volt-e ott valami pánik hangulat, vagy mit tapasztalt?
Nem, nagyon fegyelmezetten dolgoztak az emberek. Én személy szerint hát a helyi futballpályán homokzsákokat töltöttünk, és nem volt pánik hangulat. Az emberek tették a dolgukat. Fegyelmezetten, szervezetten folytak a dolgok.
Egy másik Győr-Újfaluban élő hölgy, Hansz Gyuláné is azt mondta, hogy számítottak arra, hogy a rekordárvíz miatt el kell hagyniuk otthonukat.
Készültünk rá, végül is túl vagyunk már az igazán nagy izgalmakon. Tudtunk a kitelepítési tervről, tudtunk, hogy ha szükséges, el kell hagynunk a települést. És végül is a sziget közben élünk, hát itt mindig benn van a pakliba, két unak között vagyunk. Ha jön egy nagy ár, akkor esetleg, ja, hát későnthet a Duna.
54 eset is megértük, azt is átvészeltük.
Az utána volt az igazi
nagy szívek. Az volt a nagy árvíz.
Hová fognak most menni?
Mi a leányunkhoz. Itt a Tarsai Győrbe, itt a Tarsai Vilmos utcában lakik, 54-ben.
És azt mondták esetleg önöknek, hogy mikor tudjak majd visszatérni?
Azt nem. Szeretnénk minél hamarabb természetesen. Mi reménykedünk, hogy pár napon belül visszajöhetünk.
Bizakodóak akkor?
Igen, hát természetesen. Bízunk benne, hogy nem szakítja át a gátot a víz.
Fel kell készülni a legrosszabbra, mert a valaha volt a legnagyobb árhullámmal kell a Dunán szembenézni. Ezt még reggel mondta a miniszterelnök Győrben, ahol az árvízi helyzettel kapcsolatban tartott vezetői értekezletet. A kormányfő minden korábbinál nagyobb összefogást és együttműködést kért mindenkitől.
Bekövetkezett az, amit szerettünk volna elkerülni, de sajnos nem sikerült. Ez pedig az a tény, hogy a határszakaszon már a valaha mért legnagyobb vízállás fölötti vízszintet rögzítettünk. Tehát az most már biztosan mondható, hogy a valaha volt legnagyobb árhullámmal kell a Dunán szembenéznünk. Ebből az is következik, hogy a legrosszabbra is fel kell készülni. És miután a legrosszabbra is fel kell készülni, ezért minden korábbinál nagyobb összefogást és együttműködést kérek, illetve várok el mindenkitől.
Történelmi rekordokat dönt tehát a Duna vízállása. A térképen az este 9 órai adatokat látják, valamint azt, hogy a mostani vízszint hol tart az eddigi csúcshoz képest. Nagybajcsnál már 32 cm-rel meghaladja az eddigi legnagyobb szintet a Duna, és tovább árad. Komáromnál is megdőlt a rekord, sőt nemrég már a Dunakanyarban Esztergomnál is túllépte a folyó az eddig valaha mért legmagasabb vízszintet. A legfrissebb előrejelzések szerint Budapesten 9 méter közelében, vagyis több mint 30 cm-rel a történelmi csúcs fölött tetőzhet a Duna. A győrújfalui gát tegnap délután rogyott meg. Azóta folyamatosan helikopterek, lánctalpas járművek és speciális búvárok bevetésével próbálták megerősíteni. Több száz ember dolgozott, hogy megvédje a falut a rekordárvíztől. A gát továbbra is bírja a terhelést, de a víznyomása olyan nagy, hogy biztonsági okokból elrendelték a település kitelepítését.
Több ezer fáklyával világították meg a gátat Győrújfalunál, így tudtak dolgozni éjszaka is a sötétben. Egymás kezébe adták a megtöltött zsákokat, 300 katona, 50 vízügyi dolgozó, a katasztrófavédelem 200 munkatársa lapátolt egész éjjel. Az éjjel megrakott homokzsákokat egy tonnás csomagokba pakolták. Ezekért napfelkelte után jöttek a helikopterek, és a gát meggyengült részéhez szállították. Eleinte három, később már négy helikopter dolgozott a levegőben. Tudósítónk is ott volt egy ilyen akciónál.
Most is érkezik egy helikopter homokzsákkal, amellyel erősítik a gátat, a gátnak a Dunával ellentétes oldalát, és megpróbálják a buszkárokat, a különféle árvízi jelenségeket megszüntetni. Megérkezett egyébként a váltás, most több százan ismét dolgoznak itt Győrújfalunál.
Amíg a gépek a levegőben, addig az önkéntesek lenne a földön dolgoztak, készítették tovább az újabb egy tonnás csomagokat.
30, megvan. Következő zsák.
Éjjel is kim voltunk, csak ott voltunk az erdőnél. Most itt segítünk, ahol tudunk és ahol kell.
Van, aki már napok óta talpon van, de még így is segít a védekezésben.
El vagyunk fáradva. Már eléggé. Este 10-ig dolgozunk, ugye gyárokba, rendes munkahelyen, utána pedig jövünk ki.
Itt most dolgoznak az emberek, én azt gondolom, hogy itt menjünk, és akkor...
A köztársasági elnök is végigjárt a délelőtt a gátat Győrújfalunál. Áder Jánosnak azt a szakaszt is megmutatták, amelyik csütörtökön megcsúszott. Mára sikerült a megfelelő magasságig emelni a Mosoni Duna töltését, és ekkorra már a megcsúszott falrészt is visszahordták.
Győrúj barátban van kollégám Stefán Zoltán, ide viszik az embereket Győrújfaluból. Zoli, mennyien érkeztek meg eddig a sportcsarnokba?
Eddig 14 embert hoztak ide Győrújfaluból Győrújbarátra a sportcsarnokba. Ebbe az intézménybe egyébként 232 férőhelyet alakítottak ki, tehát ennyi embert tudnak itt elszállásolni. Egyébként Győrújbarát település több mint 1400 ember befogadására készült fel, hiszen annyian várhatóak majd Győrújfaluból. Egyházi intézményekbe, közintézményekbe helyezik majd el őket. Azt mondták nekem nemrégiben, hogy felkészültek orvosi gárdával, élelemmel, egy szóval mindenre, a legrosszabbakra is felkészültek itt, és akár több napon át is el tudják őket majd szállásolni. Az ide érkező kitelepítettek közül még akadt olyan is, akinek mosolyogni volt kedve, de többnyire szomorúan ülnek, és nem tudják, hogy mire számíthatnak.
Stefán Zoltán, egyelőre köszönjük, és most ismét átadom a szót az este stúdiójának, Gulyás Istvánnak és vendégeinek.
Köszönjük, Miklós. Vendégeink pedig Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár, valamint Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét! Speciális
helyzet. Ezernél több embert kellett kitelepíteni. Milyen speciális feladatokat ró ez most a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsra?
A helyi feladatokat helyi védelmi szervezetek oldják meg, és kell is megoldaniuk, mint ahogy láttuk a mostani bejátszásban is. és nyilván nekünk az a feladatunk, hogy egyik oldalról közösen, amit elhatároztunk, hogy azokat a gyűjtéseket, felajánlásokat, amelyeket akár pénzben, akár pedig a természetben jó szándékú emberek, cégek, vállalkozások felajánlanak, ezeket oda juttassuk el, ahol a legnagyobb igény van erre, és közösen az öt nagy karitatív szervezettel az a feladatunk, hogy amikor a helyreállítás megtörténik, és hát ne adja Isten, hogyha valahol nagyobb anyagi kár születik, akkor pedig hát a segítséget úgy osszuk szét azok között, az emberek között, ami a leghatékonyabb, és hát figyelembe véve persze az ország minden területét, vagyis a Duna mentének minden területén.
Igazgató úr, példátlan összefogásról beszél mindenki. Milyen jellegű és mennyi felajánlás érkezett eddig?
Ha a számlaszámot nézem, amit a kedves néző folyamatosan lát, akkor azt mondhatom, hogy 41 millió forintot átléptük. Itt rögtön szeretném elmondani azt, hogy ezt a számlaszámot nem a kormányzat kezeli. Ez a számlaszám történetesen a többi szervezet egyetértésével nálunk kezelődik, és a szétosztásáról is az öt szervezet dönt.
Tehát a koordinációs tanács.
A koordinációs tanács, amelyikben az öt segélyszervezet jelentős, hogy úgy mondjam, túlerőben van, ha ezt szabad így mondani. És a telefonos gyűjtésnél is ugyanez a helyzet, hogy ugyan mindegyik szervezet rendelkezik saját telefonszámmal, de úgy döntöttünk, hogy ilyen rendkívüli helyzetben talán szerencsésebb, hogyha egyetlen egy számra gyűjtünk, és addig a saját telefonszámainkat felfüggesztjük. És amikor a rendkívüli helyzet befejeződik, akkor egy kapcsolással újra élni fognak a saját gyűjtőszámaink. Én azt gondolom, hogy ez sokkal áttekinthetőbb, és hangsúlyozom, hogy itt nem egy kormányzati döntés, vagyis gyűjtésről van szó. Mi hosszú évek óta mondtuk ezt, segélyszervezetek, hogy ilyen helyzetben nem az a dolga a kormányzatnak, hogy civil gyűjtéseket szervezzen, könnyítse meg a civil szervezetek dolgát, most ez történik, és ha az összefogásról kérdezett, akkor azt mondom, hogy megkapó jeleneteknek vagyunk a tanúi, ma Visegrádon voltam majdnem egy egész napot, ahol Szendrőből érkeztek Kelet-Magyarországról önkéntesek, akiknek mi történetesen az akkori árvíz során segítettünk, 50 ember eljött, éjszakai ügyeletet is vállalnak, és másnap egy újon 50 fős csoport fog érkezni, tehát százával lehetne ilyen példákat mondani, ami azt mutatja, hogy nagyon derekasan helytállunk, és hát elég félelmetes azért a helyzet. Tehát a Dunát szeretjük, nagyon szeretjük, de most nem azt a szép arcát mutatja, amit mi kedvelünk.
Államtitkár úr, hogyan szervezik meg az önkénteseknek az ellátását, a szállását és minden egyebet? Tehát ezt együttesen a civil szervezetekkel, illetve a helyi védelmi bizottságokkal, vagy pedig ez kormányzati feladat ebben az ügyben?
Összességében kormányzati, összességében helyi önkormányzati feladat, de azt kell mondani, hogy a civil szervezeteknek pontosan ezt az úgynevezett autonómiáját is meghagyja a tanács, mert ki egyik területen, ki a másik területen dolgozta be jobban magát, ismerik az ő szervezetét, és éppen ezért ebben nem szól bele ez a tanács, amit mi létrehoztunk, nem ez a célja. Az egy más kérdés, hogyha valahonnan egy nagyobb igény érkezik, akár élelmiszerre, vagy takarókra, vagy bármire, akkor a tanácshoz beérkezett felajánlásokból bármikor oda tudunk juttatni, akár legyen az a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, legyen a Katolikus Karitász, vagy bármilyen másik szervezet, akik benne vannak a tanácsban. Azt szerettük volna mindenképp még elkerülni túl azon, hogy különböző számlaszámok megjelennek ebben az időszakban, sajnos volt köztük ráadásul olyan is, ami követhetetlen a múltban, hogy egységes legyen, egységet mutassunk föl a társadalom fele, de másik, hogy ne legyen az, hogy egy településre odazúdul rengeteg adomány, mert a híradók mondjuk róluk inkább beszámolnak, máshol, ahol nem fordul akkor a figyelem, esetleg semmi sem jut, és ennek egyébként volt súlyos következmény is az elmúlt árvizek során, hiszen sokszor maga a védekezést is akadályozták, jó szándékú segélycsoportok, vagy autók, konvojok nem tudtak oda menni, a teherautók és más sem. Tehát ilyen értelme sokkal szervezettebb most, nem csak, ami persze a legfontosabb, a védekezés, ez a legfontosabb. De a másik oldalról pedig a hátteret biztosítja a karitatív szervezeteknek a munkája, a kormánnyal közösen abszolút azt gondolom, hogy sokkal jobb, mint a múltban volt.
Nyilvánvaló, hogy rengeteg felajánlás érkezik, nyilvánvaló, hogy nagyon sok pénz fog összegyűlni, de nyilvánvaló az is, hogy ez nem elég a kártalanításra, nem elég arra, hogy ezek az emberek újra kezdjék, ha ne adj Isten, valami szörnyű dolog történik. Hogyan tud ebben együttesen segíteni a karitatív szervezet, illetve a kormányzat?
Igen, azt kell tisztán látni, hogy azért vannak állami feladatok, és vannak, amelyek nem állami feladatok. Hogyha nekünk valaki adományoz, akkor nem várja feltétlenül azt, hogy mi állami feladatot vállaljunk el, mert azért már mi egyszer adóztunk, amiből az állam ugye gazdálkodik. Tehát azt várja, hogy mi a civil igényekre koncentráljunk, olyan feladatokat vállaljunk magunkra, amelyre nincs feltétlen állami kártalanítás, vagy esetleg nincs biztosítás. Ez azért egy nagyon körültekintő feladatmegosztást igényel. Én azt gondolom, hogy a magyarországi segélyszervezetek már felnőttek, és már egyszer bizonyítottunk a Vörösi Szab kapcsán is, hogy nagyon jól együtt tudunk működni.
Államtitkár úr, állami feladat? Mennyiben?
Egyértelműen bizonyított. Én azt gondolom, az első Orbán kormány is, amikor ránk tudult a Beregben, Tiszavidékén, felső Tiszavidékén az a hatalmas nagy árvíz, akkor utána helyreállítottuk, és minden segítséget megadtunk az ott élőknek. Még azóta is már, bocsánat, hogy így mondom, idézőjelben Orbán házaknak hívják az ottani épületeket, amik fölépültek. A másik nagy tapasztalatunk, ugye rögtön kormányokra a kerülésünkkor 2010-ben felső Zsolca, alsó Zsolcának a rendbetétele, majd hát utána volt egy sokkal szörnyűbb, mert ott már emberi áldozatokat követelő katasztrófa és az iszap katasztrófa, és ott is helyreállítottuk két településnek nem csak a házait, hanem a középületeit is, tehát biztos, hogy számíthatnak az emberek a kormányra.
Uraim, köszönöm, hogy eljöttek. Az este búcsúzik a Szó a stúdiói.
Köszönöm, István, és akkor egy gyors kapcsolás a helyszínekre. Először Győrújfaluba, a település kitelepítését este 7 órakor rendelte el a miniszterelnök. Nem azért, mert a gát átszakadt volna, ami védi a falut, hanem megelőzésként, mert esetleg megtörténhet ez is, hiszen, ahogy a szakemberek mondták, 50-50% az esély erre. Ott van a faluban a kitelepítést végignéző Wild Petra. Szerbusz, mi történik a faluban most és az éjszaka?
Szervusz, az éjszaka folyamán a rendőrök járják végig az utcákat, és védik az ingatlanokat, az emberek tulajdonait, ugye, akik elhagyták a falut. Jelenleg is folyamatosan járőröznek, és mindenhová még egyszer a biztonság kedvéért becsöngetnek, bekopogtatnak, reflektorokkal világítanak, hogy még csak véletlenül sem maradjon itt senki.
Győrújfaluból Győrújbarátba viszik át azokat, akik nem tudnak rokonoknál elhelyezkedni. 1400 embernek kellett elhagyni a Győrújfalut. Ő egy részük megy Győrújbarátra, ahol Stefán Zoltán kollégám van a sportcsarnokban. Milyen a hangulat azok között, akik már megérkeztek oda?
Több mint 20-an érkeztek már meg ide a Győrújbaráti sportcsarnokba. A hangulatról annyit lehet elmondani, hogy beszélgetnek az emberek, de nincsen jó kedvük. Vannak kitelepítettek közt olyan is, aki a közelmúltban költözött Győrújfaluba. Kovácsné Anikó 3 hónapja él a településen. Azt mondta nekem, hogy még igazából ki se tudtak pakolni, már is el kellett hagyniuk otthonukat.
Sajnos igen, ez megtörtént. Nem akartuk elhinni, hogy ilyen hamar már ilyen tragédia, kisebb fajta tragédia ért bennünket, mert időskorban áll nehéz az embernek a dolgait kipakolni, bepakolni, és ez megtörtént. Ez a hely, ahol lakunk, egy idősek otthona tulajdonképpen. Nagyon sok idős ember lakik itt, és azt hiszem, hogy őket is elég nagy stressz érte, mert nehezen mozgó, idős emberek is voltak köztünk, mi még fiatalok vagyunk ő hozzájuk képest, könnyebben viseltük el ezt a traumát, de hát nehéz.
Hogyan tudták megvédeni értékeiket, a bútoraikat?
Sajnos mindent, amit lehetett, fölpakoltunk a legmagas asztalokra, székekre, tehát így próbáltuk egymásra pakolva elrakni a holmiinkat, hogy hát ha betör a víz, akkor lehetőleg ne érje el. Hát reméljük, hogy azért nem lesz akkora kár, és valahol a Jóisten velünk van, hogy ne legyen probléma, és megvédjen bennünket, mert azért idős embereknek nem mindegy ilyen helyzetbe kerülni.
Mire számítanak, meddig kell itt maradni, mire készültek fel?
Hát én abban bízok, hogy 2-3 nap után visszamehetünk, hogy nem lesz gátszakadás, és akkor visszatérhetünk otthonunkba, de ha tovább kell, akkor el kell fogadnunk a sorsunkat, tovább kell maradnunk.
A győrújfalusiak között sokan mondják azt, hogy addig maradnak itt, ameddig kell, természetesen belátják azt, hogy most veszélyes visszatérni a településükre. Ide a sportcsarnokba egyébként 232 embert várnak még ma éjszaka.
Virt Petra és Stefán Zoltán, köszönjük! Még egyszer tehát, ahogy már többször mondtuk, Győrújfalu lakóit ki kellett telepíteni a Mosoni-Duna áradása miatt. Erről Orbán Viktor tájékoztatta az MT-t nem sokkal este 7 óra után. A kormányfő hangsúlyozta, biztonsági intézkedésről van szó. Úgy fogalmazott, a gát egyelőre stabil, de a víznyomása olyan nagy, hogy biztonsági okokból úgy döntöttünk, elrendeljük Győrújfalu kiürítését. A Győr-Moson-Sopron megyei védelmi bizottság javaslatára a belügyminiszter a kormányfő jóváhagyásával azért rendelte el a kiürítést még nappali világosságnál, hogyha a víz itt esetleg kitörne, ne éjszaka kelljen intézkedni. A veszély nagyságát megbecsülni nem lehet, de első az emberélet mentése, szögezte le Orbán Viktor. A település lakóit buszokkal Győr-Újbarátba szállították. Weboldalunkon folyamatosan elolvashatják a legfrissebb információkat, a Kossuth Rádió középhullámú sávjain pedig egész éjszaka folyamatosan mondjuk a legfrissebb híreket. Holnap reggel 8 órakor pedig a miniszterelnök személyesen a tájékoztatást az árvízi helyzet fejleményeiről. Éjfél után nem sokkal még jelentkezünk híradóval, zárókiadásunkban ismét összefoglaljuk a legfontosabb eseményeit. Viszontlátásra maradjanak velünk.